Nyílt ártéren levő, ugyancsak veszélyeztetett házat homokzsákokkal próbálnak megvédeni, de elképzelhető, hogy újabb lakókat kell kitelepíteni. A folyó felső szakaszán ugyanakkor folytatódik az apadás. Komáromnál hajnalban, Esztergomnál délelőtt tetőzött a Duna. Az árhullám Budapesthez közelít, de a szakemberek szerint a korábban számítottnál alacsonyabban 770 cm körül várható ma éjszaka a tetőzés. Mindkét alsó rakparton áll a víz, így azokat várhatóan csak a hétvégén nyitják meg a forgalomnak. Afganisztánban több ezer áldozata van a tegnapi földrengésnek. A Richter-skála szerint 6-os erősségű földmozgások és az utórezgések következtében mintegy 10 000-en váltak hajléktalanná az ország északi részében. Erős földrengés volt Japánban is. Az okinavai szigettérségben a Richter-skála szerint 6,9 erősségű földmozgásokat mértek. Ott nem volt áldozat, és az anyagi kár sem volt jelentős. A rengések epicentruma 10 kilométerre a tengerfenék alatt volt. Kiválónak minősítette a magyar-román kapcsolatokat a két ország külügyminisztere. Martonyi János és Mircea Joana bukaresti találkozóján megállapodott abban, hogy intenzív szakértői tárgyalások kezdődnek a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztéséről. Egyeztetések lesznek a kis- és középvállalkozók befektetéseit segítő garancia alapról, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, és a szakértők megbeszéléseket kezdenek a román Gosdú Alapítvány által visszakövetelt magyarországi Gosdú örökségről, valamint egy budapesti román ortodox templom kérdéséről. Martonyi János, aki a NATO tagjelölt államok csúcs találkozóján vett részt a román fővárosban, ismét megerősítette, hogy hazánk teljes mértékben támogatja Románia csatlakozását a NATO-hoz. A Széchenyi terv kibővítésével a határon túl a Kárpát-medence területén végrehajtott beruházásokhoz is támogatást kaphatnak majd az önkormányzatok és a befektetők. Matolcsi György gazdasági miniszter beszélt erről Gödöllőn a magyar polgármesterek negyedik világtalálkozóján tartott előadásában. Kifejtette, hogy korábban a Kárpát-medence egységes gazdasági rendszerként funkcionált, és most újra egy szerves gazdasági egységet célszerű itt megteremteni. 5-10%-kal emeli árait a Malév. A légitársaság március 31-én életbelépő nyári menetrendjével egyidejűleg drágulnak a jegyek. Egyben új járatok is indulnak. Újra lehet majd Malév géppel utazni Szarajevóba, Münchenbe és Madridba. Növekszik a kelet-európai városokba közlekedő gépek száma, Bukarestbe további 3, Tiranába pedig még 4 járatot indítanak. A tengeren túlra ismét naponta közlekedik majd Malév gép New Yorkba és Torontóba. Gépkocsiban elhelyezett pokolgép robbant Jeruzsálemben. Az autóban ülő két palesztin életét vesztette. A két férfi a robbanóanyaggal a város déli részének egyik nagy bevásárló központja felé tartott, amikor izraeli rendőrök megállították őket, de ők tovább hajtottak, majd néhány másodperc múlva kocsijuk felrobbant. Híreink végén az időjárástól. Csökken a felhőzet, sok napsütés várható. A felhőátvonulásokból egy-egy futó zápor előfordulhat. Az erős északi-északkeleti szelet időnként viharos lökések kísérik. A hőmérséklet délután 8 és 13, késő este 2 és 7 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel itt a Kossuth Rádióban legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 5 perc.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
A Zámai Általános Iskolában ülünk, az igazgatónő Tamás Ferencné irodájában közel 200 tanulójuk van. Hogyan oldják meg azt, hogyha valamelyik gyerekkel hirtelen valamilyen baj történik, akár baleset vagy rosszul lét? Közel van az orvosi rendelő, és az iskola orvos egyben házi orvos is. Ismeri a gyerekeket, a szülőket, a testvéreket. úgyhogy igyekszünk oda küldeni azonnal a gyereket. A másik pedig, hogyha ugye nem rendel az orvos, a mobiltelefonja állandóan be van kapcsolva, és őt elérjük bármikor. És ez nagyon jó dolog, mert ő nagyon készséges, és mindig fogad bennünket.
Olyan előfordult-e, hogy az orvost sem tudták elérni, mert mondjuk éppen kiment valakihez, de közben a gyereknek is szüksége lett volna orvosi segítségre, és mondjuk a szülő sem tudott azonnal jönni, mert hiszen Zámojról is nagyon sokan bejárnak más környező városokba dolgozni.
Igen, nem egy eset volt már ilyen. Itt pedig úgy oldottuk meg, hogy valamelyikünk többnyire kocsival jön iskolába, és akkor a gyereket bevittük a megyeszéken levő kórházba.
Mi szeretnél lenni, ha majd felnősz?
Doktornéni.
Miért pont doktornéni?
Azért, mert akkor az embereket meg lehet gyógyítani, aki ilyen nagyon nagy betegségben van.
Milyen nagyon nagy betegségek vannak?
Hát, hogyha például valakinek szívrohama van, az egy nagyon nagy betegség, amit nagyon nehezen lehet gyógyítani.
Láttál már olyan embert, aki szívrohamot kapott?
Nem, csak olyat, akinek innentől ez a részeit le volt vágva a lába.
Mi kell ahhoz, hogy te doktornéni legyél?
Csak előbb iskolába kell járni, meg aztán még meg kell tanulni lenni doktornéni, egy olyan iskolába kell járni a rendes iskola után, amire ilyen doktornéni tanítanak, hogy mit kell csinálni, amikor gyógyítanak, és milyen betegségeket lehet gyógyítani, és milyen hatással.
Hogyan kell gyógyítani?
Úgy, hogy engem úgy szokott gyógyítani, hogyha például valaki mandulamütőre megy, akkor előtte vagy szurit kap, és akkor nem kell a kezébe infúzió, de én nem kaptam szurit, és nekem infúzió volt a kezembe.
És az milyen volt, amikor az infúzió ment a kezedbe?
Hát én nem éreztem, én aludtam, mert engem maszkkal elaltattak.
És te szívesen csinálsz majd ilyet, hogy infúziót raksz be a gyerekek vagy a felnőttek kezébe, vagy maszkkal elaltatsz?
Igen.
Nem félsz ezektől? Nem nehéz ez?
Nem, csak egy kicsit.
Mi az a kicsi benne, ami nehéz?
Hát, hogyha például a gyerekek vagy a felnőttek nem akarják rátenni a maszkot, és sírnak meg, elszaladnak, mert az anyukám mindig elszaladt a szurittól. Mert az utolsó volt az iskolába, a szuriba, akkor is elszaladt.
Miket csinálnak az orvosok? Maszkkal altatnak, meg infúziót raknak be, vagy csinálnak mást is?
Mást is. Szurit adnak, meg megvizsgálnak azzal a fülhallgatóval, vagy mi a csodában.
Téged hogyan szokott megvizsgálni a doktornéni vagy doktorbácsi?
Úgy, hogy van, tudod, az a fülünkbe az a nagy hallgató, és akkor itt meg van az a kerek, és akkor azzal megvizsgálja a hasamat, meg a hátamat.
Te nem szoktál félni a doktorbácsitól, vagy doktornénitől?
Nem, mert nekünk nagyon aranyos a doktornénink, és nekünk csak annyit szokott csinálni, hogy így benyúl azzal a kanállal a számba, és akkor még megvizsgál azzal a fülhallgatóval, meg ad nekünk egy gyógyszert.
Hallottál már a sebész doktorokról?
Igen.
Ők mit csinálnak?
Nekem már volt olyan, csak doktornéni volt, mert itt volt nekem egy nagy pukli, és azt szúrta ki, ilyen itt kikanalazta. És csak a fele jött ki, mert már nagyon fájt, és én meg már kiszedtem a másik felét, meg a másikat.
És nem fájt, amikor kikanalazták?
De nagyon fájt, sírtam.
Milyen doktor szeretnél lenni?
Hát olyan, amilyen műtéteken dolgozik.
A sebész a műtéteket úgy csinálja, hogy mindenféle késsel és szikével felvágja az emberek testét. Te is ezt szeretnéd csinálni?
Nem, én másféle műtéteken szeretnék dolgozni. Olyanokon, ami nehezet lehet gyógyítani.
Milyen nehezet?
Ami már... Mert az az ember, akit láttam, hogy le van vágva a lába, annak, hogyha nem vágták volna le a lábát, mert beteg volt, és hogyha nem vágták volna le, akkor belehalt volna.
Te miért a nehéz dolgokon akarsz segíteni?
Azért, hogy több embert mentsük meg.
Az emberek nem tudják magukat megmenteni?
Nem, mert ők nem doktorok. Ezek magukon hogy segítsenek, hogyha ő nem doktorok, és ő nem tudják, hogy mit szoktak csinálni a doktorok, meg hát így magát nem tudja megvizsgálni, hogy mi a baja.
Te volt már, hogy valakin segítettél, vagy valakit meggyógyítottál?
Nem, mert én még gyerek vagyok.
És szoktál doktorosat játszani?
Igen.
És akkor mit csinálsz benne? Milyen vagy?
Olyan, hogy megvizsgálom az anyut azzal a... Tudod, az a fejemen van az a... amivel meg szokták nézni a fogakat. Meg van, amiben így, így kitárték a száját, és akkor így megnézik abba a kis tükörbe, hogy szépek-e a fogaink, mert nekem például már van egy lukas fogam.
Anyut szoktad műteni?
Igen. Olyan szurival szoktam neki beadni, amivel nekem a kórházba beadták a gyógyszer, csak nem volt benne tű.
Fájt a fejem, matek órán is, két magyar órán is. Matek órán fölmentük, hogy megmérjük a lázamat, és akkor hőemelkedésem volt. Zsuzsanémi telefonált, apu se tudott jönni, meg anyu se tudott jönni, és akkor én meg bementem órára.
Hány órát voltál ilyen kis betegen itt az isiben?
Három. Nem volt könnyű, de azért kinyírtam.
Ki az, aki tudja, hogy ki az iskola orvosa?
Én nem ismerem. Az az ával, hogy Zsuzsa néni.
Voltál már nála?
Igen, mikor oltást kaptunk az iskolába, bementem a rendelőbe, és lefektettek hármunkat, mert rosszul lettünk.
És hogyha máskor problémád van, bajod van, akkor is a Zsuzsa nénihez mentek, vagy akkor más doktornénit kerestek?
Akkor szoktunk menni a körzeti orvoshoz, a bánfarvi doktorhoz, anyukám mindig oda szokott vinni. Én azért szeretném, ha itt lenne a bánfarvi doktor, mert olyan kedves, én hozzá nagyon szeretek járni. Meg mikor oltást kapok, ha a másik doktorhoz megyek, akkor jobban, kicsit félek.
Biácsiné Benkő Zsuzsa, a székesfehérvári István Király általános iskola tanára.
Egy olyan nagy iskolában, mint a miénk, 500-nál több gyereket tanítunk itt, igen gyakran előfordul, hogy egy-egy gyerek megbetegszik napközben. Ez annál is inkább így van, mert a szülők nagy többsége fél ott hagyni a munkahelyét, elengedi ugye a kisgyereket, hogy esetleg kapott egy lázcsillapítót, vagy tudja, hogy fáj a feje, vagy fájt a hasa, jelzi is esetleg reggel, de nem tud a munkahelyéről eljönni, csak akkor megy el, ha már tényleg kiderül, hogy lázas beteg, fekvő beteg a gyermek. A teremben csak a padokra tudjuk őket maximum elfektetni, de hát ez nyilván nem egy kényelmes helyzet egy kisgyereknek. Nem beszélve a fertőzés veszélyről, mert elég sok olyan fordul elő, hogy hányással, hasmenéssel járó betegség, ezekre a helyzetekre egyáltalán nem vagyunk fölkészülve. És sajnos a szülőket is ritkán tudjuk csak elérni. Elég közel van a körzeti orvosi rendelő, tehát hogyha valami súlyos, nagy probléma történik, akkor pár percre innen át tudjuk vinni a gyerekeket. Az mondjuk ritkában fordul elő, hogy a doktornőt hívjuk ki, mert ha rendelésem van, nem jöhet el nyilván. Iskolaorvosunk van, ők oltják a gyerekeket, védőnő is rendszeresen jár hozzánk, de hát nyilván nagy szükség lenne, különösen ezekben a náthás téli időszakokban, hogy lenne itt egy olyan doktornő, aki készenlétbe várná a kis betegeket. Sokszor akár egy aszmás, allergiás gyerek esetében bizony elbizonytalanodunk, hogy azt a sprét fújhatjuk-e, kell-e, szükség van-e rá, illetve hogy milyen gyógyszert kaphat, hogy azt beadhatjuk-e, ami nála van. Mert nem tudjuk felmérni, hogy mennyire súlyos a pillanatnyi állapota. Mi csak mint anyák és apák tudjuk megállapítani saját gyerekeink tapasztalataiból, hogy hogyan értékeljünk egy-egy eseményt. Szatmári Veronikának egy gyermeke ide jár ebbe az iskolába, egy pedig egy másik iskolába. Két helyről is van tapasztalata. Jó lenne az, hogy egy iskolába, egy nagyobb iskolába lenne iskolaorvos, aki ismeri a gyerekeket, esetleg testvéreket is, halmozódó vagy öröklődő problémákat.
Azt gondolom, igen, visszaemlékezve csak a saját gyerekkoromra is, amikor létezett ez az intézmény, történtek olyan események a gyerekeimmel, amik talán kicsit másképp is végződhettek volna, hogyha az iskolában van iskolaorvos. Az enyhébbik eset az egy komolyabb horzsolás, ami az udvaron történt. Hát a nagy zűrzavarban, meg ahogy a gyerekek saját maguknak el tudják látni az ilyen igazából nem komoly, de mégiscsak odafigyelést igénylő sérüléseket megtették, amit tudtak, úgy, ahogy kimosták, de mire a gyerek hazakeveredett, külön órák, stb. Hát úgy tűnt, hogy ez nem volt elégséges. Az ügyelethez kellett fordulnunk, és bár nem egy olyan nagyon traumatikus dolog egy tetanuszoltás, de mégiscsak meg lehetett volna úszni egy szakszerűbb ellátással. A másik eset az kicsit komolyabb volt, egy kéztörés, amit szintén hát saját maguk nem tudtak megítélni, hogy mennyire komoly dolog, és végül is ez is fél napnyi törött kézzel való járkálás után került ellátásra szintén az ügyeletem. Én azt gondolom, hogy egy iskolaorvos biztonságérzetet nyújtott a szülőknek is, hát az éppen aktuális vírusos betegségeket, vagy ne adj Isten járványszerű előfordulás sokkal jobban tudta követni, mint egy gyerekorvos, akihez ugye több iskolából, több vírussal, több bacillussal fordulnak. Most, hogyha valami van, mindig el kell mondani, hogy az iskolában éppen volt ilyen, vagy nem volt ilyen, tehát sokkal több információja lehet egy iskolaorvosnak, mint egy házi orvosnak.
Azt tudja, hogy itt ennek az iskolának például ki az iskolaorvosa?
Igen.
És ő hozzá viszi, hogyha baj van a gyermekkel, vagy inkább a körzeti orvoshoz, a családorvoshoz?
Akkoriban, amikor a kártyát le kellett adni hozzá, és enyhén szólva bonyolult a kártyáknak az átcserélése, ezért még mindig a házi orvoshoz viszem a gyereket.
A vendég a háznál korábbi műsorai során elég sok szó esett az iskolaorvos gyakorlatáról, az iskolai, óvodai szűrővizsgálatokról. Nagyon sokan mondták el ezzel kapcsolatban a véleményüket. Voltak olyanok, akik nehezményezték például, hogy miért kell neki az iskolai fogorvoshoz vinnie a gyerekét. No, ebbe a vitába szólt bele egy mama.
Jó, akkor kívánok, Korod Érika vagyok. Hallottam és beszéltek vizsgálatokról. Egyetértek a szülővel azzal, hogy meg kell hagyni a választást, hogy én eldöntsem, hogy ha valami problémája van a gyereknek, melyik orvoshoz szeretném vinni. Viszont van egy olyan terület, amit a szülők kevésbé szoktak kontrollálni, az pedig a szemészet. És mégpedig azért, mert a gyereknek a szeme elég sokáig, ugye nagyon nagy dioptria tartományt korrigálni tud. Tehát észesen vesszük, hogyha valami probléma van. Ezt saját tapasztalatom, én se vettem észre a gyerekemen, hogy valami gond van. Óvodából kaptam egy értesítést, hogy a szemészeti szűrés lesz. Mondtam, hogy igen, nyugodtan vigyék a gyereket, ott megállapítottak valamit, amit utána én tovább kontrolláltattam, és természetesen a gyereknek azóta is szemüvege van.
Egyébként mit tapasztal a szűrővizsgálatok esetében, hogy melyek azok, amelyek működnek, és melyek azok, amelyek esetleg kevésbé, mert nagyon igaza van, amit a szemészeti szűréssel kapcsolatban elmondott.
Én úgy érzem, hogy a fogászatra is én is azt mondom, hogy az én is elküldöm a gyerekemet. Mert mégis miért lógja ki a sorból? Az tény, hogy én is külön fogorvoshoz vitetem. Én jónak tartom ezeket.
Igen, és az iskolaorvosi hálózat az maga szerint működik? Mit tapasztal?
Nálunk, ahová mi jártunk óvodába és most általános iskolába, én úgy láttam, hogy működik. A szülőkben sok esetben vannak előítéletek. Ez most, hogy jó vagy nem jó, ez biztos helyzetre válogatja, de hogyha valaki más is megnézte a gyerekemet, lehet, hogy valami mást fog látni. Nekem is volt olyan, hogy azt mondták, hogy hol valami szívzörejtés, lélekszakadva rohantam vissza a gyerekorvoshoz és az egyik kórházban a másikban, de végig kellett csinálni, és akkor nyugodtam meg, amikor a szívultrahang azt mutatta ki, hogy nincsen semmi. Ez még mindig jobb, mint hogyha nem vennék észre. Bármi lehet, és nem mindig csak az a betegség, amit mi látunk, és nem mindig csak az a betegség, ami fáj.
Mit tapasztal, doktor úr, ezeken a szűrővizsgálatokon, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor fel kell hívni valamire a szülők figyelmét, amikor elsőként ezeken a szűrővizsgálatokon vesznek észre valamit?
Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd mondjam el azt, hogy az iskolaorvosi hálózattal, a gyerekorvosi hálózattal, egyáltalán az egészségügyi ellátással kapcsolatban, hogyha véleményt alakítunk ki, akkor nem lehet az ország egészére vonatkozó véleményeket kialakítani. Én ezt az egyik legfontosabb kérdésnek tartom.
Dr. Szamos Palpi Imre, gyermekorvos.
Borzasztó nagy különbségek vannak az ország különböző területei között. Nem mindegy az, hogy egy gyerek kitűnő szociális helyzetben lévő, esetleg túl dajkált, túl ajnározott környezetben nő föl, és esetleg több gyerekorvos ugrál körülötte, vagy pedig valahol az utolsó gyerekorvostól 15 kilométerre nevelkedik és éli az életét. Mindenféleképpen különbséget kell tenni ezek között. Az a gyerek, amelyik rendszeresen a szülővel együtt 3 havonta fogorvoshoz jár, ott valóban nincs indoka annak, hogy akkor még közben valamikor egyszer megnézze, vagy akár kétszer egy esztendőben az iskola vagy az óvoda fogászat, mert nem fog találni semmit se. Hát sajnos nem ez a jellemző. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy feladata és nagyon hasznos feladatai vannak úgy az iskola, mint az óvodai ellátásnak, különösen a szociálisan kicsikét vagy jobban hátrányos helyzetben lévő gyerekeknél. Én még azt is hozzátenném, lehet, hogy azért egy-két kolléga vagy sok kolléga meg fog haragudni rám, én nem bánom, hogyha az én általam ellenőrzött gyereket egy másik kolléga, mint iskolaorvos megnézi, mert hogy mondjam, ez olyan, mint amikor az ember a saját gyerekét nevelgeti. És egyszer eljön hozzá a valamelyik nagybácsi, aki tőlük 50 vagy 100 kilométerre lakik, és azt mondja, hogy te, hát ennek a gyereknek a mellkasa nem olyan, mint. És az ember döbbenten ránéz, és a mindennapi látás miatt valóban nem vette észre, hogy ez valahogy nem egészen olyan, mint amilyen a gyerekek általában lenni szoktak. Van egy ilyen szűrő funkciója is az iskolaorvosnak, amit talán kár elveszíteni. És itt megint viszont a szabályozás körül vannak problémák.
Probléma?
Hogy nagyon nehéz ezt rendszerbe foglalni.
Mit?
Olyan értelemben, hogy minden gyereket minden esztendőben és sorozatosan arra végigvizsgálni, hogy piros-e a torka. Lehetne még egy pár ilyen példát mondani, hogy a tüdejfölt nincs-e valamilyen zörej, vagy akár a szívvizsgálat is. Szóval, hogy túlzásba ne essünk, azt akarom mondani, hogy ne váljon a mindennapi életnek a nyűgös rutinjává az iskolaorvos számára sem a gyerekeknek a folyamatos vizsgálata. Meg kell egy nagyon jó szűrőprogramot csinálni, hogy 3 évenként vagy 4 évenként nézzék meg a szívét. Csak találóra mondok számokat, tehát ezzel nem irányt akarok én szabni semminek sem, hogy legyen 2 évenként vagy 3 évenként ellenőrizve valamilyen úton módon a szemed, de lehet, hogy ez 5 éves ez a periódus, ezt nem nekem kell meghatározni, de egy időnként legyen megnézve.
Tehát legyen eldöntve az, igen, hogy milyen rendszerességgel néznek, milyen szervek.
De ne legyen túlzásba víve. Ha minden esztendőben mindent végig kell vizsgálni, akkor ebből egy fovágás lesz, és akkor ugyanolyan valószínűséggel nem éri el a célját a vizsgálat, mintha nem csinálnánk semmit.
A múltkor hallottam egy nagyon riasztó adatot az egyik budai kerületből. Az iskolaorvosi szűrővizsgálatokat követően ugye küld az iskolaorvos egy papírt a szülőnek, hogy én már kaptam például ilyet, nézessen meg a gyerek gerincét, mert ő úgy tapasztalja, hogy valami gond van. Ezeknek a vizsgálatoknak egy töredéke valósul meg, tehát a szülők nem viszik el ezekre a szakorvosi vizsgálatokra a gyerekeket. Tapasztal ezzel kapcsolatban valamit? Tehát, hogy kvázi nem veszi komolyan a szülő az iskolaorvosnak a jelzését.
Ha ez így történik, az hiba. Azért mondom, hogy ha ez így történik, mert arról viszont nem tudunk, hogy az a gyerek, aki folyamatosan esetleg 2 havonta vagy 4 évenként a gyerek házi orvosánál megjelenik, és egy folyamatos jó kapcsolatban, egy folyamatos ellenőrzésben nevelkedik gyerekorvosi szempontból, hogy ott nem az történik-e, hogy az iskolaorvos felfedez valamit, például egy zörejt a szíven, amiről a házi orvos már réges-régen tud, sőt, talán már ki is vizsgáltatta. Még az is lehet, hogy valamikor gyerek kardiológusként is szerzett valamilyen képesítést, és úgy lett házi orvos. Még az is lehet, hogy a gyerek általános fejlettségi állapota alapján, meg egy néhány kiegészítő vizsgálat alapján már régen eldöntötte, hogy ez nem olyan zörej, ami miatt ultrahangot és gépcsodákat kell igénybe venni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez a gyerek egészséges. A lényeg az az, hogy egy ilyen figyelemfelkeltés megtörténjen, és utána még egyszer legyen a házi orvosnak a figyelme fölhívva arra, hogy itt lehet, hogy van valami. Ha ezt alaposan végig gondolta az illető házi orvos, jó régen ismerve a gyereket, és úgy dönt, hogy talán még sincs szükség erre a külön szakorvosi vizsgálatra, ez talán nem olyan nagyon nagy baj. Én megint azt gondolom, lehet, hogy ez túlzott optimizmus a részemről, hogy ha egy ilyen figyelmeztetést kap az ember, mint házi orvos, akkor az esetek nagy többségében örül, hogy más is odafigyel a gyerekre, és nem csak ő, vagy legalábbis így kellene lennie, és a másik az az, hogy ha valaminek a gyanúja fölmerül, és nem vagyok 100%-os abban, hogy azt a gyanút én kizárhatom, akkor mégiscsak engedem, hogy megtörténjen, vagy adok további javaslatot arra, hogy menjen el a szakoroshoz, és a több szem többet lát alapon, és ugye annak az alapján, hogy amit elmulasztunk a gyerekkorban, az később borzasztó nehezen pótolható. Mindig beszélünk megelőzésről, prevencióról. Na most a prevenciónak a gyerekkorban kell kezdődnie, és azután, hogy a legcsúnyább és legveszedelmesebb fertőző betegségeken azt lehet mondani, hogy már túljutottunk, a krónikus betegségeknek is egy nagyon jelentős részét kézben tudjuk tartani, a következő lépés az feltétlenül az, hogy korán tudjunk arról, hogy egy cukorbetegség kezdődik, korán vegyük észre azt, hogy a gyereknek magas vérnyomása van, próbáljuk meg befolyásolni az étkezési szokásait, hogy ne kövéren érkezzen meg 18 vagy 20 esztendős korába, mert borzasztó nehéz ott már változtatni az étkezési szokásokon, meg az életmódon. Nem a szépsége fontos, az egészségesség, hogy ne hordozzon az élete folyamán végig 20-30 vagy 50 kilós súlyfölösleget.
Robi, mikor vetted észre, vagy mikor gondoltál először arra, hogy hát lehet, hogy egy picit le kéne fogynod?
Középső csoportosba, oviba vettem észre, hogy dundi vagyok, és akkor csúfoltak. És amikor elsős voltam, akkor már kezdték abba hagyni.
Óvodába hogy csúfoltak?
Daginak meg ilyen, van ez a digi-dagi-daganat, úgy is hívtak. Digi-dagi-daganat, kergeti a halakat, de a halak ügyesek, digi-dagi elesett. És ezért nem ezt nagyon bántott.
Sokat sírtál?
Nem.
Kiskorodban?
Nem sírtam ezért, mert az eleinte még észre se vettem, de a hátam mögött mondták.
De mikor észrevetted, akkor bizony nagyon rosszul esett, gondolom.
Igen.
És te mit mondtál, amikor így csúfoltak téged?
Visszacsúfoltam, hogy csontkollekciók, meg ilyeneket.
Tehát múlt az idő, és csak nem lettél vékonyabb. Amikor bekerültél az iskolába, még ott is bántottak érte?
Ott már nem. Akik bántottak, azok lettek az osztálytársaim, és velük összeismerkedtem. És most az egyik nagyon jó barátom.
És testnevelés órán, torna órán, amikor fel kellett mászni a kötélre, vagy futni kellett, vagy szekrényt ugrani, az zökkenőmentesen történt?
Néha igen, néha nem. A futásban az előző osztályfőnököm még le is állított, hogy kifújjam magam, mert a súlyom miatt nem bírtam az íramot. A többiek nagyon gyorsak, és akartam azt az íramot tartani.
És aztán rájöttél, hogy ez nem fog menni.
Igen, és akkor vettem észre, hogy ehhez nagyon fáradok.
És kifáradtál?
Igen.
Szíved is jobban dobogott? Vagy mit éreztél? Nem szédültél?
Semmit, csak a combon éreztem, hogy fájt egy kicsit, de azután meg rájöttem, hogy ez azért, mert izmosodik a lábam. És mikor attól, hogy dagadt voltam, attól még nagy volt az erőm.
És figyelj ide, hát most ötödikes vagy, te vagy szerintem a legmagasabb az osztályban.
Igen, egy fejjel magasabb vagyok a többiekkel.
Tiszteletben tartanak téged azért, hogy te ilyen nagy vagy és erős vagy?
Igen.
Jól érzed magad így a bőrödbe, Robi?
Igen, mostanában szoktam sokat biciklizni, és most már fogyókúrázom is. És jól érzem magamat az utóbbi időkben, mert aki a szomszédom, azzal most már együtt járok iskolába. Amikor megyek le, akkor se vagyok egyedül.
Holnapi műsorunk tartalmából. Bárányhimlő gyerekvárás idején. Olvasástanítási módszerek olvasókönyvek dzsungelében. Kérdések, élmények a színházi világnapon. Hallgatóink kérdései, tapasztalatai.
A műsort Benkő Andrea, Pór Mária, Uhrin Csaba és Horváth Ida készítette. Kedves hallgatóink, Tanúim lesztek címmel hamarosan kezdődik a Katolikus Egyház fél órája. A műsor telefonszáma az adás idején 317-28-59. 14 órakor híreket mondunk. Társalgó az Irodalmi Szerkesztőség műsora élőben jelentkezik 14 óra 4 perckor. A műsort hívhatják a 328-76-99-es számon. 15 órakor ismét a hírekkel jelentkezünk, majd Választás 2002 címmel. A külpolitikáról vita az országos listát állított pártok szakértőinek részvételével. A szerkesztő műsorvezető Molnár János, a felelős szerkesztő Domány András és Merza Jenő. 15 óra 4 perckor. Kellemes rádiózást. 13 óra 30 perc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél óráját hallják.
Mai számunk tartalmából.
Választások előtt állunk, és a választásnál arra kellene leginkább figyelnünk, hogy mely program szereti az egész embert. Mely program az, amely az embert szellemi, lelki magaslatokra is fölemeli.
Beszámolunk a hétvégén Hit, Remény és Hazaszeretet címmel megtartott konferenciáról, mely a közelgő választások kérdését sem kerülhette ki.
Imádság a néma szenvedés. Imádság, hogyha előveszük a rózsafüzét, Bibliát olvasok. Imádság, hogyha boldog vagy, és a vasárnapi ebédet készítve énekelsz egy szent éneket a konyhába. Ha becsülettesen metszed a szőlőt majd tavasszal, vagy fölásod a kertet, megszögeled a kerítést.
Imádság és szeretet lesz a témája a rádiós lelki gyakorlatunk mai harmadik befejező elmélkedésének. Adásidőnk alatt és utána 15 óráig szeretettel várjuk hallgatóink hívásait a 317-28-59-es telefonszámon. Összeállításunkat hírekkel kezdjük.
Az ember igazi ereje az igazsághoz való hűségben rejlik, mondta vasárnap a Szent Péter téren egybegyűlt több tízezer fiatalhoz szólva II. János Pál pápa. Világvasárnappal nem csak a nagy hét, hanem a torontói ifjúsági világtalálkozó felkészülésének utolsó szakasza is megkezdődött. Akit uratoknak és mestereteknek választottatok, az nem egy szemfényvesztő ígérgető, nem e világ hatalmasa, még csak nem is egy ravasz ügyeskedő, hanem Krisztus, aki meghalt és feltámadt értünk. Biztosítalak titeket, nem fogtok csalódni benne. A kereszt legyen számotokra a bölcsesség iskolája, mondta beszédében a pápa. A jelenlévő fiatalokat ismét meghívta a júliusi torontói ifjúsági világtalálkozóra.
A virágvasárnapi szentmisét követően az Urangyala elimádkozásakor a vértanúságot szenvedett misszionáriusokról emlékezett meg a Szent Atya. Oscar Romero San Salvadori érsek alakját is felidézte, akit 1980-ban ezen a napon gyilkoltak meg. A Fidesz katolikus hírügynökség adatai szerint 1990 és 2000 között világszerte 604 katolikus misszionárius papot és szerzetes gyilkoltak meg. Idén eddig egy ugandai és egy kolumbiai misszionárius pap, továbbá Isaias Duarte Cancino, kolumbiai érsek esett gyilkosság áldozatául a hitéért.
Fatimai boldogasszony, Szent Rita, Szent Edith Stein, Szent Charbel és további szentek ünnepei mostantól az egyetemes egyház kalendáriumában szerepelnek. Ez is az egyik újdonsága a napokban bemutatott új római misekönyvnek. Öt eddigi fakultatív megemlékezés, közöttük Szent Adalberté, a világegyház liturgikus kincse lett.
Akkor is légy magyar, ha mindenki lát, akkor is légy keresztény, ha senki sem figyel téged, hangzott el többek között a Hit, Remény és Hazaszeretet címmel szombaton megrendezett konferencián, melyen a katolikus egyházat Bíró László családreferens püspök képviselte. Két héttel, április 7-e előtt az országgyűlési választások kérdése is szóba került. Semjén Zsolt államtitkár utalva arra, hogy az egyháznak kötelessége részt venni a közéletben, Platont idézte, Azoknak a bölcseknek, akik a választásokon nem vesznek részt, az a büntetésük, hogy kénytelenek buta emberek által kormányzott országban élni. A választásokról, hogy milyen értékekre szavazzunk, Bíró László püspök úrtól érdeklődött Madocsai Bea.
Minden párt arról beszél, hogy megemeli az életszínvonalat, és ez alatt általában azt szoktuk érteni, az életszínvonalam annál magasabb, minél többet költhetek havonta, minél magasabb a havi fixem. Valójában ettől függ az életszínvonal, a boldogságom. Ha attól teszem függővé a boldogságomat, akkor le is mondhatok a boldogságról. A világ egy zárt rendszer, igazából az én végtelen utáni vágyomat nem tudja betölteni. Hajlunk arra, hogy az életszínvonalat az életminőség fogalmával keverjük össze. Az életminőség az több a havi fixen nyugvó életszínvonalnál. Az életminőségben ott van az is, hogy szeretnek-e engem, elfogadnak-e engem, hogy én elfogadom a mellettem élőt. Hiába van nekem fényes anyagi lehetőségem, hogyha mindenkitől félek, hogyha senki sem mer benézni hozzám, hogyha elmagányosodom. Az alapszükségek betöltése vezet el bennünket az igazi boldogságra. Ha csak az első alapszükség szintjén élek, a fizikai, fiziológiás szinten, alig ha leszek boldog. A reklámok efele üznek bennünket. Emelik az igényszintet, minél többet, minél jobbat használj, és az egész életem eltelik azzal, hogy pusztán horizontális szinten, a fizikai, fiziológiás alapszükség szintjén létezek, és mikor elérkezik a halál, rájövök, hogy mennyire boldogtalan vagyok. Az igazi boldogság abban rejlik, hogy a fizikai, fiziológiás szintről föl tudok-e emelkedni a szellemiségig, a szeretetig, egészen az Isten szeretetéig. Választások előtt állunk, és a választásnál arra kellene leginkább figyelnünk, hogy mely program szereti az egész embert. Mely program az, amely az embert szellemi, lelki magaslatokra is fölemeli, egészen az Istenig. Arra kellene figyelnünk, hogy mit tanít az iskolában majd az a párt, akit megválasztok, hogy szereti-e majd a gyerekemet igazán. Annak a gondolkodásnak van hosszú távon jövője, amely az egész embert szereti, és nem éli be pusztán az anyagiakat jelentő életszínvonallal.
A Hit, Remény és Hazaszeretet című konferencián Szécsi Árpád politológust előadásának összefoglalására kérte munkatársunk.
A hiteles kereszténység, ami a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet megélését jelenti, az elválaszthatatlanul összekapcsolódik a hazaszeretettel. Népünk, településünk, családunk, tehát a szűkebb vagy tágabb közösségünknek a szeretetével és a szolgálatával. Amikor egyházról és politikáról gondolkozunk, akkor bizony nem csak a papságra és a hierarchiára kell gondolni, hanem az egyháznak mindnyájan hívők tagjai vagyunk. Ezért közös kötelességünk és felelősségünk, hogy az egyház szolgálatába bekapcsolódva részt vegyünk a közéletben és a politikában. A mai többpárti versengő demokrácia voltak éppen olyan, mint egy piac. Csak itt a piac szereplői, azok talán a pártok, amelyek a programjukat, az értékeiket kínálják, mint egy áruként a választóknak. Most ebben az értelemben mi keresztény demokraták is ennek a piacnak a szereplői vagyunk. És mint ilyeneknek el kell sajátítanunk ennek a piacnak a sajátos technikáit. Meg kell tanulnunk, hogy a mai politika világában az egyháznak a hiteles értékeit, amelyek voltak éppen az igazi emberi értékek, és az ezekre felépített programokat hogyan tudjuk úgymond becsomagolni, fogyaszthatóvá tenni a ma embere számára. El kell sajátítanunk ezeket az eladási technikákat, modern szóval a marketinget. Oda kell figyelnünk, hogy milyen kapcsolatot ápolunk a széles közvéleménnyel. Meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan viszonyuljunk a politikai élet többi szereplőjéhez. Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy miért is veszünk részt a politikában, miért is megyünk ki erre a jelképes piacra. Mi nem mehetünk azért, hogy meggazdagodjunk. Nem mehetünk azért, hogy öncélúan megragadjuk a hatalmat. Mi azért mehetünk, hogy jó árut, hogy igazi értékeket adjunk el idézőjelben embertársainknak, a társadalomnak. És mindezzel honfitársaink javát, a köz javát szolgáljuk. Bátorítani kell politikusainkat is, hogy merjenek tisztességesen működni. És ehhez az szükséges, hogy egységben, jól szervezett csapatként dolgozzunk.
Egy afrikai expedíció tagjai bennszülött teherhordókkal indultak el, hogy átvágjanak a sivatagon. Amikor beesteledett, lepihentek, és a csapat vezetői kora hajnalban ébresztőt fújtak. A bennszülöttek azonban továbbra is mozdulatlanul feküdtek. Megvárjuk, amíg utolér bennünket a lelkünk, mondták. Erre szolgál a lelki gyakorlat is, elcsöndesedünk, Istenre figyelünk, hogy utolérjen bennünket a lelkünk. Mint a háziasszony, amikor kiteregeti a ruhákat a napra, mi is kitárjuk lelkünket örök napunk az Úr Jézus előtt, és hagyjuk, hogy felmelegítsen, fénye megvilágosítson. Idei nagybőjti rádiós lelki gyakorlatunkban Stella Leontin atya eddig a boldogságról és a bűnbánatról, illetve a szenvedés a kereszt misztériumáról elmélkedett. Mai záró elmélkedésünket Rózsa Györgyi szerkesztette, témája az imádság és az öröm.
Nagyon szép az evangélium, a táborhegyi jelenés. Jézus kiválasztotta Pétert, János, Jakabot, és fölvitte egy hegyre. A hegy szimbolizálja, hogy magam mögött hagytam a sarat, magam mögött hagytam a szürke hétköznapi életet. Amiben belebonyolodtam, amiben néha belefulladok, a pénzt, az ügyeskedést, az emberi mindennapos vegetálást, a lét fenntartásunknak annyi mindenét, amire rámegy az életünk. Táborhegyen mindezt maguk mögött hagyják a tanítványok. És fölmennek egy hegyre, és ott Jézus színében elváltozik. És Péter kicsi gyermetegül, de olyan szép tiszta lelkiséggel azt mondja, Uram, készítünk neked sátrat. Talán azt mondja ezzel, hogy álljon meg az idő. Mert most olyan jó, mert most boldogok vagyunk. Megérezzük az örök életnek az ízét, ebben a távolságban már látjuk a túlsó part fényeit, látjuk az örök életet, szívünk, lelkünk megnyugszik, a lényeget látjuk, mert lényeg a lényeg. Valamit elhagyva, valamit megérezve, valamit magunk mögött tudva, valamire rátekintve, szinte úton haladva, valahonnan, valahová, alfától omegáig, föltől az égig, a semmiből a mindenbe, az Isten közelsége boldoggá teszi őket. Leborulnak és imádják az Urat. Testvérek, kellenek életünkben ilyen táborhegyek. Az élet darálójában nagyon sokszor lefulladunk, megállunk, bele temetkezünk, olyasmibe, ami kell és fontos, de az ember ennél több. Az élet azért másról is szól. És ezek a táborhegyek, ezek a kegyelmi pillanatok, ezek kötelességek, mert ebből élünk. Az a táborhegyi pillanat, az csak pillanat volt, nem tartott sokáig. Utána vissza kellett menni a hétköznapokba, a családhoz, munkához, mindennek eleget kellett tenni, megpróbálva, és tették is a tanítványok, de már többek voltak. Táborhegy számunkra mindenképpen a csönd. A mai világ nagyon zajos. Kiabálunk, ordítunk, trombitálunk, tévé, rádió, magnó. Szinte ordít a csönd, mert szokatlan számunkra. Nagyon sok ember azért fél a csöndtől, mert fél önmagával találkozni. Mert fél olyan csöndben rá kell jönni valamire, hogy nagyon rosszul él, meg kellene változtatni az életét, csak ahhoz nincs ereje, nincs hozzá energiája. Inkább körülveszi magát a zaj kábításával. Kikapcsolódik. De nem mindegy, hogy milyen hanggal mossuk le a lelkünket. Az Isten a csöndbe szól. A Jóisten nagyon diszkrét. Nem dörömből lelkünk kapuján. Ő akkor szól, ha én csöndbe vagyok. Tehát a csöndben megérzem a Jóisten jelenlétét. A csönd a lélek műhelye. Csöndben alakulnak igazán a nagy emberi döntések. Ma teremtő csöndben születik meg a lélekkel eltelt ember. A megváltott ember igazán. Nagyon nehéz csöndet teremteni. Családba, gyerekek, házastársak, unokák, szomszédok, televízió, rádió körítésében, és mégis kötelességünk, lelki egészségünk érdekében egy kis csöndes elvonulás. Ez a csönd, amely erőt ad, hogy újra el tudjunk indulni egymás felé. Hogy önmagamra találjak, hogy megtaláljam a másik ember, és megtalálom a Jóistent. Legyen a csönd barátunk. Az Isten szeretettel fog szólni a lelkedbe. Nagy gondolatok születnek benned. Mélységek tárulnak föl. A következő, ami szintén a táborhegy lehet, ez a készület. Ez nem passzivitás, ez az erőgyűjtés. Az energiámnak és a talentumaimnak a leltára. Jézus 30 évig otthon Názáretben ácsmester volt, csöndbe volt, és csak 3 évig beszélt. Ha Jézus szavait folyamatosan emberi ritmusban fölolvasnánk, ami a Szentírásban van, 6-7 óra csak. De 3 évig beszélt. De mi mindent tett és gondolhatott még. Tehát ő 30 évi csöndben készült föl 3 évi tanító, megváltó munkájára. Kell az erőgyűjtés, az energia, mire vagyok képes, mik a feladataim, mit kellene másképpen. Tudni kell, hogy mire vagyok képes, nem csodákra, erre vagyok képes, Uram. Ezek a talentumaim, ezekkel szeretnék bánni. Tehát ez Táborhegy, a rendezettség. A másik, ami Táborhegy lehet, a Szentírás olvasása. Isten levele hozzád. A Szentírás valójában két dolgot tartalmaz. Ki az Isten számodra, és ő mit kíván tőled. Ez a lényege a Szentírásnak. Be akarja mutatni önmagát a Jóisten, ő ki számodra, és tőled mit kíván, hogy találkozzatok. Goethe mondja, hogy nem tudom úgy fölnyitni a Szentírást, hogy valami személyes utalást ne találnák benne saját életemre. Szent Ágoston mondja, a szemünkkel két dolgot tehetünk. Az egyikkel a bűneinket siratjuk, másikkal a Szentírást olvassuk. Mindig mindenkinek mond valamit, mert gyökere fönt van, mert égi isteni eredetű. Vigasztaló, bátorító, intő, szívet, lelket gyönyörködtető. Az egész életünknek egy receptje. Hogyan élj te, ember, hogy jobb legyél, boldogabb legyél, elérd életed célját, meg az üdvösséget. Hogy életedben ne legyenek nagy karambolok, hogy élni tudjál Isten elvárása, szeretete szerint. Itt van a Szentírás, ember mellé egy használati utasítás. A boldogulásnak, az élet művészetének a gyönyörű receptkönyve. Fáradt vagy? Nyisd ki a Szentírást. Tanástalan vagy? Üsd fel a Szentírást találomra. És első gondolatok, szép darabja, az neked szól ott és akkor. A Szentírás egyik legszebb mondata. János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ez a mini evangélium. Erről szól a Szentírás. Az Isten szeretetéről, Isten megbocsájtásáról. Van kározat, van örök élet, de aki szeretetben él, örökké él. És a harmadik táborhegyi pillanatunk nem más, mint a mindennapi kenyerünk, az imádság. Ima nélkül nincs ember, fohász nélkül nincs lélek. Kell nekünk az imádság. Még a hitetlen is imádkozik, maga módján, sóhajt, keres valakit, vágyik valami után. Keresem a láthatatlan, meg nem fogható, sehol se kitapintható Jóistent. Vágyunk egy többre, nagyobbra. Az imádság mindennapi kenyerünk. Az imádságot valójában nem az értelmünkkel indítjuk el, hanem a szívünkkel. Szívünkkel imádkozunk. Az imádságot nem kilóra, nem rőfre mérik. Egyetlen mi atyánkban, mi több, egy keresztvetésben. Egy kimondott ommenben benne lett az egész életünk. És hosszú, pergetett, hadart, oda nem gondolt imádságban lehet, hogy nincs benne semmi. Azt mondja a Szentírás, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nem tudunk szüntelenül. Feladataink, gondjaink vannak. De reggel így indulunk el. Fölajánlom az egész napomat a Jóistennek. Jelenlétébe helyezzem magamat. Napközben egy-egy fohásszal, egy-egy sóhajjal, hogy föl-föl emele a tekintetemet. Nem csak lefele nézek a mohó éhes sárra, hanem az égre tekintek, és este hálát adva úgy hajtom le a fejemet, akkor egész napom imádság. Az egész napom az Isten mosolygós, napfényes jelenlétében telt el. És akkor egész nap imádkoztam. Ott kezdődik a baj, amikor megszűnik a beszéd. Isten és te közötted. Ott kezdődik a baj, amikor már nem is hiányzik. Ott kezdődik a baj, amikor erről sporoljuk le az időnket. Második János Pál pápa mondja, a világot az imádkozó emberek tartják fent. És minden vallás, amely fordul Istenhez, együtt közösen egy csodálatos ima láncolatot alakítunk, az imának az erejét. Mi lenne, ha nem imádkoztunk volna? Mi lenne a világgal? Ne fáradj bele, testvér! Megkapod akkor úgy időben, amikor Jóisten jónak látja. Te dolgod, hogy letérdelj, összekulcsold a kezedet. Imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk a másikért. Imádság a néma szenvedés. Imádság, hogyha előveszük a rózsafüzét, Bibliát olvassuk. Imádság, hogyha boldog vagy, és a vasárnapi ebédet készítve énekelsz egy szent éneket a konyhába. Ha becsülettesen metszed a szőlőt, majd tavasszal, vagy fölásod a kertet, megszögeled a kerítést. Imádság az, hogy nézed a természet csodáját, és meglátod, hogy a természet szépsége Isten új lenyomata. Megérzed az illatokban, a fák kérgeiben, a levelek, a sarjadó tavaszban az Isten szeretet és sóhajtását. Imádság egy szép zene. Imádság, hogyha kiteszel magad egy szép szentképet, beivódik a lelked repedéseibe. Az imádságot trükkösen, fondorlatosan, változatosan kell tenni. Nem darabra. Ha nem megy ez, akkor tedd a másikat. És ha végképp nem megy az imádság, semmi sem megy. Menj és szeresd a másikat, szerez örömet valakinek, könnyebben fog menni az imádság. Az Isten bennünk él, az Isten országa bennünk van. És a táborhegy, ez a csodálatos kegyelmi pillanatok tesznek bennünket nagyobbá, igazán boldoggá, e világban és a másik világban. Kérjük a Isten kegyelmét, hogy a világba futva szaladva ne hagyjuk el a lelkünket. Mert ember, rövid az élet, egyetlen kincsed a lélek, minden más miért futsz, légvár csak álom, mely szerte fogszik a halálos ágyon. Ember, minden kincsed a lélek, gondold meg nagyon, gondold meg nagyon. Nem vagyunk elegek önmagunknak. Mi más által vagyunk többek. Minket az Isten küldött valakihez, valakikhez. A keresztény az nem magányos. Azért, mert a főparancsot egyedül nem tudom megoldani. Én egyedül imádkozhatom, vezekelhetek, bőjtölhetek, de a szeretethez két ember kell. Az egyik szeret, a másik elviseli. A főparancsot közösségben tudom megélni. Elindulok a másik felé. Szolgáló szeretettel, és szeretve lenni, szeretni tudni az egyik legnagyobb boldogság. Fölajánlom magamat szolgálatra, szeretteimért, embertársaimért. Jézus, amikor búcsúzik, ezt mondta. János evangéliuma 15:12. Ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Itt nem az imádságról beszélt Jézus, nem a vezeklésről, nem a szentmiséről, nem valami különleges lelkiségi mozgalomról, nem is arról beszélt, hogy milyen liturgikus módszerekkel lehet a Jóistent közelebb tudni magunkhoz. Egyszerűen azt mondja, szeressétek egymást. Hogy én szerettelek titeket. Mindig elgondolkodtam, hogy hogyan lehet a szeretetet megparancsolni. Azért lehet megparancsolni, mert a szeretet nem érzés. A szeretet tett. És a tettet már meg lehet parancsolni. Próbáljátok meg szeretni egymást. A szeretet nem könnyű mesterség, mert nem egy ömlengő, rózsaszín érzés, nem egy romantika. Könnyű azzal jót tenni, akit érzelmileg is közel tudok magamhoz, nem? És nehéz szeretni azt, aki nem igazán szeretette méltó. Tehát Jézus tettekben szeretné látni ezt. Jézus nem sokat beszélt a szeretetről, de tette a szeretet cselekedeteit. Utolsó vacsora végén tanítványoknak, ha bár megérdemelték volna, nem a fejüket mosta meg, hanem a lábukat. Az utolsó rabszolgának a feladatát, munkáját vállalta el, és lábtól lábig csúszva, ő, az Isten fia, a mester, megmosta a tanítványok lábát. A szeretet szentségére mutatott gyönyörű példát. Nem nagy szavakkal, hanem nagy tettekkel. Okosan szeretve lévő szeretet cselekedeink keresztül. Mit ér, ha én mondogatom, hogy szeretlek, de a tettek nincsenek mögötte? Kell néha mondani. A szeretetnek a bizonyítéka, kimondása gyógyító erejű. Igenis. Akit szereztestvér, akit Isten melléd állított, házastársad, a gyermekedet, erősít szóval is. Fontos vagy nekem. Pótolhatatlan. Jó, hogy az Isten nekem adott téged. Együtt vagyunk fiatalok, együtt vagyunk öregek. Jóban, rosszban. És a veszekedtünk is egymásért, és nem egymás ellen. A légkör nevel bennünket. Milyen légkört tudunk teremteni? és ez tetteken múlik. Mondja a Szentírás, hogy szeretetben kellene gazdagodnunk. Mindannyian erre vágyunk. A szeretet bizony azt jelenti, hogy a másik a központ. A szeretetben a névmás nem az, hogy én, hanem mi vagy te. Mi az öröm, mint örömet szerezni. A szeretet a legnagyobb csoda, mert Isten teszi láthatóvá közöttünk. A szeretet képes lehozni közénk az Istent, mert Isten szeretetből jött el közénk. Ahol szeretet és jóság, ott van az Isten. Mutogattak az ős keresztényekre, nézzétek, ezek biztosan keresztények, mert szeretik egymást. Gondozták az öregeket, nevelték a gyerekeket, házasságuk tiszta volt, és hősiesen vállalták a keresztény mivoltokat. Összetartó egységben egy volt kenyerük, gondjuk, bánatuk, egyek voltak a kenyerőtörésben, és a közösség megtapasztalta, hogy egyre többen voltak, mert a szeretet vonzó és mágnes. A szeretet miért nagy dolog? Mert Isten maga a szeretet. Szent Pál a csodálatos szeretet himnuszának a végén azt mondja, most megmarad a hit, remény és a szeretet, de legnagyobb a szeretet, ezért, mert Isten maga a szeretet. Majd ott a mennyország kapujában a Jóisten, a szeretet Isten előtt meg kell állnom, és nekem szembesülni kell, mit tettél, nem mit gondoltál, nem mit mondtál, ígérgettél, mit tettél a szeretet jegyében, mit tudsz felmutatni, mivé váltál, szerettél-e valakit, szolgáltál-e valakit, adtál egy pohár vizet valakinek, mert azt is számon tartja a Jóisten. Szebbé tetted-e valakinek az életét? Melletted jól érezték-e magukat az emberek? Földi mennyországot tudtál otthon teremteni édesapa, édesanya és nagymama? És ott van a kereszt, az oltár fölött. A négy égtáj fele ez a nyitottság, ez a szent kiszolgáltatottság. Ez a nektek is értetek, és fogyasszatok el. Ez az önfeláldozó, krisztusi szeretet, aki nem beszélt erről, de fölvette a keresztet, és érted és értem, fölment a Golgotára. Beszédes ez a kereszt. A szeretetről beszél. Az életünk azért szép, mert feláldozható, átadható. Mert el tudunk égni a szeretet oltárán. Nincs más és nagyobb feladatunk, mint szeretni a másikat. Nagyon nehéz. De azért Jézus mondott ilyesmit, hogy amit egynek tettetek, nekem tettétek. Nem neki, a benne élő Krisztusnak. Aki elvárja, adok egy kiló szeretetet, és kapok vissza egy kiló 10 dekát, hogy legyen az én még többlet, az kufár szellem. Ez a nagy lelkűség, ami Istentől jön, föntről jön, a szenvedésünk által jön, a kiimádkozott belső egyéniségünkön keresztül sugárzik kifele. Ez a nagy dolog, és ezért nehéz a szeretet. Ezért nem érzés, hanem igenis nagyon komoly tett. Testvér, az ember csodákra képes. A szeretet csodájára. Mert említettük a boldogságos szűzanyát. Mária nem tett csodát, de mellette mindenki jól érezte magát. És ez volt a csoda. A csoda a Jóisten szakmája. De mellette mindenki jól érezte magát, kisugárzó egyéniség volt. Nem volt rendkívüli, nem volt sztár, nem keresett rendkívüli utakat, különböző módszereket, nem. Egyszerűen élt, volt és szeretett és szolgált. Ez a csoda. A legnagyobb csoda van a szeretet, Isten teszi láthatóvá. Ott fölragyog a nap, ott föltámadás van. A szeretet apró tett. Hogy csöndbe csukjam be az ajtót, hogy megírjak egy levelet, valakit fölhívjak, egy beteget meglátogassak. A nyitott, hazaváró, megbocsájtani tudó, nagy lelkűség. Meglátom a jót a másikba. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenben egyetértünk. A szeretet azt is jelenti, azt mondom, hogy nem. Nemet néha ki kell mondani. Hogy megköszönjem a vasárnapi ebédet. Hogy megdicsérjem, hogy ezt milyen ügyesen megcsináltad. Hogy valakit, aki szomorú, fölvirítsak egy jó pofa viccel. Hogy valakit megincsek, ezt ne csináld, ez nem való neked. Hogy valakinek adjak egy szép szemképet, vagy fölhívjam a figyelmét egy szép kulturális értékre, egy jó filmre, vagy egy jó könyvre. Ez a szeretet. És ilyen naponta 100 is van. Szeretett ez bennünket emberré. Testvér, ki van melletted? Akit az Isten melléd állított, nem véletlenül. Őt kell szeretni, őt kell szolgálni, őt kell elviselni. Együtt, közösen, az számodra a feladat és a küldetés. És ha nem megy az imádságod, nem tudsz odafigyelni a szentmisére. Úgy érzed, hogy minden összeomlott, hogy egyetlen gyógyszer van. Menj és szeress valakit. Kerestem az Istent, nem találtam. Kerestem magamat, nem találtam. Kerestem a másik embert, mind a hármat megtaláltam. Krisztus.
búcsúzunk hallgatóinktól. Mai műsorunkban közreműködött
Rózsa Györgyi,
Sellei Zoltán,
Somfai Krisztián.
A műsor egyházi felelőse Papp Tamás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 14 óra következik. Híreket mondunk. A Duna áradása miatt 4 családot kellett telepíteni Szob térségében. 19 a nyílt ártéren lévő ugyancsak veszélyeztetett házat,